Wolfkati énekesnő a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Könnyűzene Intézetének idén szeptemberben indult BA képzésén oktat. Az előadó életében ebben a formában még új a tanítás, így kicsit megváltoztatta az életét. Most ingázik a főváros és Debrecen között, de fellépésekre és új albuma készítésére is jut energia. Úgy véli szerencsés, hogy feladata így megsokasodtak, két tinédzser lánya van, a hegyek szerelmeseként előszeretettel túrázik, Wolfkatival Tóth Emese beszélgetett.
Wolfkati énekesnővel itt a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetében találkoztunk. Mennyire vált az élete részévé a tanítás az utóbbi időben?
Abszolút, teljesen, ugye nagyon gyorsan beindult az élet, tehát pont mondtam itt a többieknek, a tanároknak, hogy emlékszem rá, amikor én főiskolás voltam, akkor október közepén kezdtünk el valahogy beszállingozni az egyetemre, ezt képest itt szeptember első hétfőjén itt voltunk, és tanítottunk, úgyhogy azonnal belecsaptunk a levesbe, és hát most így élek, hogy minden héten hétfőn lejövök, tanítok, lennasszom kedden, tanítok, és akkor kedden húzok haza. Úgyhogy abszolút a részévé vált.
Itt a madarak csicseregték, hogy tegnap este is 8:45-kor ment haza, igaz?
Igen, mert én hétfőn délután vagyok, meg mondjuk nem rohanok el, tehát hogyha még van valami megbeszélni való a diákokkal, vagy mit tudom én, nem szaladunk. Azért az énektanár meg a tanítvány viszony, az egy nagyon bizalmi viszony, és nem csak annyi, hogy letanítod az egy órát is viszontlátás, hanem amúgy is az éneklésben egy csomó lelki dolog van, pszichológia, az idegrendszered részt vesz benne, az, hogy éppen milyen napod van, az, hogy az ember megtanulja használni a torkát, a hangját, az egy nagyon hosszú önismereti út, és igazából ebben segít a tanár, úgyhogy szerintem azt nem lehet úgy, hogy beindítod a stopper órát is a 60 percnél viszontlátás.
Hogyan készült erre az időszakra? Milyen várakozásokkal?
Ugye a felvételit is már megelőzte egy felkészülés, meg tulajdonképpen a felvételén mi magunk döntöttük el, hogy saját magunkhoz kit veszünk föl. Ugye a másik énektanár Fruzsi, Erdős Fruzsival együtt ültünk, és tudtuk, hogy nagyon különböző emberek jönnek be. Olyat akarunk fölvenni, akivel tudjuk, hogy utána 3 évig szívesen dolgozunk. Nyilván ez egy alkalomból nem feltétlenül derül ki, de az, hogy valakinek milyen énekes habitusa van, az szerintem kiderült már a felvételén. És annyira jól ki is jött, hogy akit a Fruzsi talált magához illőnek, őket ő vette föl, nem is volt vitánk. Én őt nagyon szeretném, mert nekem az nagyon tetszett, amit az a lány csinált, vagy ez a fiú, az milyen szépen énekelt. Tehát, hogy valahogy én rögtön tudtam, hogy kik azok, akiket szeretnék fölvenni, és tényleg nagyon úgy érzem, hogy egy húron pendülök a diákokkal, és nagyon izgalmas út elején vagyunk.
Ez a fajta tanári munka, ez a fajta segítő munka, tehetség ápolása, mennyiben különbözik mondjuk attól, amit a dalban kellett végezni?
Hát abszolút, a dalban én egy zsűri vagyok, akinek csak az a dolga, hogy véleményezzen. Tehát igazából a dalban a zsűrinek nincsen találkozási pontja vagy felülete az ott lévő versenyzőkkel. És nem is az a dolgunk, ez nem egy mentori feladat, hanem ez kifejezetten egy véleményezés. Szerintem nagyon-nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint mondjuk énekelni, mert tudod, otthon a kanapén, a zsűriszékben olyan okos vagy, nem, én is otthon a kanapén mindig, minden műsorban úgy tudom, hogy mit kéne mondani, meg az ember olyan könnyen mond véleményt, sőt, könnyen ítélkezik, és ezt egy zsűriszékben nem szabad. Ott nagyon ügyesen kell mindig megfogalmazni a véleményt, akkor is, ha negatív, sose szabad ítélkezni, vagy lehúzni őket. Ha negatív véleményt mondok, akkor kell tudnom mondani valami tanácsot, vagy pozitívat, amit viszont akkor el tud magával kvázi vinni tanácsként. Úgyhogy azt hiszem, hogy minden feladatom közül az a legnehezebb messze a zsűrizés.
Hogy kell elképzelni most ezt a jelenlegi tanári munkát, hogy mit tudom, 2-re jön XY, 4 órára megjön VZ, és akkor gyorsan váltani kell, mert ugye nincs egy alapséma.
Ugye a főtárgyból a diákok heti 2 órát kapnak. Az azt jelenti, hogy aki zongora főtárgyas, az 2 zongorórát kap. Aki énekes, annak 2 főtárgyórája van. Én ezt nem akartam összevonni, mert szerintem sokkal hasznosabb, meg praktikusabb, sokkal több mindent meg lehet tanulni, hogyha 2 különböző napon van ez az 1-1 óra. Ráadásul én megnyúzom azért őket, vagy hát nem én nyúzom meg őket, hanem az idegrendszerednek ott kell lenni az órán. És az 60 percen keresztül az fárasztó. Nem hangilag, hanem egyszerűen az agyadnak a figyelem, a koncentráció. Szerintem 2 óra az rengeteg. Az egy olyan koncentráció, hogy az arra majd egy koncerten lesz szüksége, de addigra már ugye egy csomó gyakorláson túl van. Tanulni szerintem több mint 60 percet, az nagyon-nagyon sok lenne. Úgyhogy idejövök, és akkor óránként jönnek a diákok, meg van velük egy csoportos órám is, ami vokál, és akkor kedden szinte jönnek óránként.
A csoportos óra az mire jó egyébként?
Több csoportos órájuk is van, de ami velem van, az a vokál éneklés. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy ilyen mini kórus vagyunk, és ott szólamokat hallgatunk le, hol mi szól, leírjuk, akkor azt begyakoroljuk, hogy kell egy vokált énekelni, miben más, mint egy szóló éneklés, melyik stílusban milyen vokál jó, melyik nem jó, mit dob le magáról egy felvétel. Nem tudom, hogy ezek a fiatalok milyen pályát választanak végülis, melyik részét választják, vagy mit ad majd nekik az élet. Szólisták lesznek, vagy egy csapatban lesznek, vagy kis kórusban lesznek, vagy stúdiómunkákat csinálnak. Nagyon sok szegmense van ennek a dolognak, de mindegyiknek fel kell legyenek vértezve.
A tanítás során miből merítkezik többet? A szakmai múltjából, saját tapasztalatból, vagy pedig a mestereknek, az elődöknek, az önmestereinek a tanításaiból?
Én egy csodálatos énektanárhoz jártam, aki az én mesterem volt, énképpen gimiben keveredtem hozzá, Dékány Endrének hívták, és haláláig jártam hozzá. Egy apám korabeli mester volt, akinek a családi gyökerei is ilyen visszanyúltak olaszországi énekmesterekhez, szóval tényleg egy zseni volt, és én mindent, de mindent, ami ének, hát nem csak ének technika, hanem ének szemlélet, vagy énekesi attitűd, azt mindent tőle tanultam, és rengeteg útravalót kaptam tőle, úgyhogy én abszolút azt szeretném megvalósítani, amit én tőle kaptam, és így visszhangzik is egy csomószor a fülemben, hát most már 5 éve nincs közöttünk, de otthon is kint van a zongorán a fényképe, és néha úgy odafordulok a kis kérdéseimmel, és hallom, hogy mondja a válaszokat. Úgyhogy nekem abszolút ő az irányadó. Ha a tizedét meg tudom csinálni annak, amit ő, akkor már megveregetem a saját vállam.
Ugye az egy dolog, hogy valaki meg van áldva, hangi tehetséggel, stb. Mi kell még pluszba ahhoz, hogy belőle valaki legyen ebben a szakmában?
Mindig azt szoktam mondani, hogy ezt, hogy a hangi adottság, azt kapjuk, az kész. Te neked is van egy hangod, amit kaptál a Jóistentől, a sorstól, ki mibe hisz. Azt te nem tudod megváltoztatni. És mi itt nem sztárban sztározunk, hogy leutánozzunk énekeseket. Nekünk itt az a feladatunk, hogy mindenkinek a saját hangját találjuk meg. De szerintem nem elsősorban a hangi adottságtól lesz valaki énekes. Nyilván, ha valaki kap egy különleges hangot, vagy egy olyan szép színű hangot, vagy tudod, bekapcsolod a rádiót, és már hallod, hogy ki az, aki énekel, vagy sose ismered meg, hogy kicsoda énekel, ez egy adottság. Ha valakinek jó, az egy adomány, de nem ettől lesz énekes valaki, mindig azt szoktam mondani, hanem a habitustól, attól, hogy ő ezt tartja elsődleges önkifejezési formájának, hogy van-e olyan tartalom benne, olyan lelkület, amit ő ezzel át tud adni a színpadon, és amikor fölmegy a színpadra, akkor történik-e valami olyan, ami kell a közönségnek. És ez nem attól függ, hogy kinek mennyire csillog a hangja, vagy mennyire, ami bársonyos. Tehát, hogy vannak olyan énekesek, akiknek nincs olyan gyönyörű hangja, vagy nincsen felismerető, de mégis olyan lelkülettel bír, meg olyan énekes attitűdje van, hogy azt tömegek akarják hallani.
Ez művészet is. Igaz az ebben az esetben, hogy ilyenkor a tanárnak is valamennyire át kell adnia önmagát a tanítványának?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen odaadó munka kell legyen, de az énektanítás a 100%-ban a diákról szól. Tehát amikor én már várom őket, benn vagyok előbb, mint ők, amikor ő belép az ajtón, ott én megszűnök. És az abszolút róla szól, az arról szól, hogy azt a diákot igazából nem is éneket tanítunk, hanem végigvezetjük őt. Ő saját magát fogja megtanítani énekelni, én tanácsokat tudok neki adni. El tudom mondani, hogy vegye a levegőt, hogy mit képzeljen el, hogy a torkának az anatómiája hogy működik, hogy egy-egy stílusban mi jó, mi nem, de igazából az ember saját maga megy végig ezen az úton, és ezért ez soha nem a tanárról szól. Én csak tudok abból töltekezni, amin én átmentem, és pontosan tudom, hogy ő most hol tart azon az úton, de minden pillanat arról szól, hogy ő neki működjön ez a dolog.
Test a szerint.
El tudja azt képzelni, hogy mondjuk néhány év múlva azt mondja az egyik tanítványának, hogy te már készen vagy. Neked már nem tudok többet tanítani.
Szerintem sosincs kész az ember, én se. Tehát én is a mai napig nagyon-nagyon sokat foglalkozom az énekléssel, meg az önkifejezéssel. Tehát ilyet szerintem sosem mond egy diák magának se, de egy tanár se, hogy jó, kész vagy. Azt lehet mondani, hogy már tudod, hogy működik a torkod, meg tudod, hogy te hogy működsz, de aztán, ahogy mennek az évek, az ember is változik. Nyilván 5 év múlva lehet, hogy valami tök más mondandója lesz a színpadon, és újfajta zenéket akar csinálni, és azt majd egy kicsit akkor alakítja magához újra az ő éneklési módját.
Vannak most igazán nagy reménységek a tanítványai között?
Abszolút szerintem eszmetlen, csodálatos habitusú emberek vannak nálam, és a hangilag is van olyan, akinek egészen különleges hangi adottsága van. Úgyhogy igen, abszolút. De mindegyik tanítványomra el tudom mondani, hogy a személyisége nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy énekes legyen.
Hogy érzi magát most itt? Ugye most kezdődött, még túl korai talán a kérdés, de mégiscsak a Debreceni Egyetemen ez egy olyan indulószak, ami Európában is egyedülálló, és ennek a tanári csapatának ön is az alapító tagja, tehát valahol önök úttörők ebben.
Abszolút iszonyú izgalmas, nagyon-nagyon, tehát onnantól kezdve, hogy ez felmerült, hogy lesz ez a könnyűzene intézet, és aztán igazán úgy elkezdtünk dolgozni rajta, amikor megkaptuk a zöld lámpát, és lehetett csinálni. Szóval nagyon-nagyon izgalmas, és szuper a csapat, tényleg akárhányszor jövök le. Van egy ilyen nagyon pozitív hozzáállás mindenki részéről, tehát hogy ez nem csak egy zongoratanár, egy gitártanár, egy főnök, egy énektanár, egy nem tudom én, hanem egy csapat. És ez nagyon-nagyon fontos, szerintem ezen áll vagy bukik egy bármilyen intézmény, hogy ez nem sok kis egyedülálló törtető, hanem ez egy csapat, akik együtt akarnak valami nagyon-nagyon jót. Egy csomót egyeztetünk, Fruzsival is egy csomószor beszélünk, vagy a kollégákkal, úgyhogy ez valami nagyon jó dolog, ami elindult.
Meg szokták itt ismerni az utcán, hogy itt most itt a Füredi út környékén Wolf Kati előfordulása várható.
Igen, most pont tankolni voltam, és ott a benzinkutas csajokkal fotózkodtunk. Hát meg szoktak ismerni, de ez nem Hollywood, szóval, hogy mi Magyarországon élünk, meg én simán elmegyek bevásárolni, úgyhogy nem fognak utánam rohangni paparazzik. Igazából nekem nem is szokott semmi negatív tapasztalatom lenni, tehát ez szokott lenni, hogy megismernek, jaj, szia, Wolfkat, és akkor kérnek egy fotót, vagy egy aláírást, de hogy azért ez ilyen normális kereteken belül van. De mit tudom én, fölök a villamosra, kis napszemegembe, cofba, nem tudom én, a utazótáskámmal, mert nem mindig jövök kocsival, amikor vonatozom, akkor szerintem úgy nem foglalkoznak ezzel az emberek, ott is ül egy csaj, ezt utazik.
És ez az ingázás, ezt hogy viseli a család?
Hát ugye alapvetően mi úgy neveljük a gyerekek, elváltunk ugye, és úgy neveljük alapvetően őket, hogy egy hét, egy hét. Egy hetet vannak az apukájukkal, és egy hetet velem. Úgyhogy tulajdonképpen minden második hét az, aminél van egy éjszaka, amikor én nem vagyok otthon, de akkor is úgy van, hogy hétfőn meg én indítom el a gyerekeket, tehát ezek már nagyok. Hát 13 és 18. 13 és fél, tehát meg 8-os, két lány van. 8-os lányom van, és egy érettségiző. Úgyhogy ezek már nagyok, azért ez nem olyan, mint amikor egy, mit tudom én, 4 meg egy 8 éves tajcottam. És akkor hétfőn még elindítom őket, összepakolok, lejövök. Tulajdonképpen a hétfő este meg az éjszaka az, ami kérdéses, és akkor hát ezt úgy oldjuk meg, hogy vagy az én anyukám ott asszik nálunk, bár mondták a lányok, hogy már ők el vannak egyedül is, de azért az én lelkemet megnyugtatja, hogyha nem. De van, hogy ők mennek a nagyszülőkhöz, és nagyon édesek, mert még mindig olyan szívesen mennek oda, pedig tényleg már kamaszok, de hogy szerencsére mind a két nagyszülőpárossal nagyon-nagyon jó a kapcsolatuk, úgyhogy ha ott kell aludni valahol, akkor boldogan mennek.
És most a tanítás mellett a művészi tevékenységre, az éneklésre, koncertezésre mennyi idő jut majd?
Hát ebben a szempontból azért ez így jó, hogy a hétfőked ritkán van akkor koncert. Bár egyébként most persze nyilván így, hogy elkezdődött ez az ősz így, már rögtön azt hiszem 3 olyan koncertem van, ami kedre esik, mert is hétfőre mondtam, hogy ez soha nem volt így, de most, hogy elkezdtem. De hogy azért általában az én életemnek az időbeosztása abban a szempontból egyszerűbb, mint valaki, aki mit a 8-tól 5-ig dolgozik. Így fixálján, hogy azért hétköznap én tudok játszani az időmmel. Tehát a fellépések nagy része pénteken van, szombaton, vasárnap van. De hát most rettetesen sűrű időszakom van, mert lemezt készítek, ráadásul nem csak egy dal, mert mindig egy-egy dallal szoktam kijönni, mert nagyon régen készítettem teljes albumot. Ez most egy teljes album. Annak írjuk a zenét, a szövegeit, stúdiózunk, gyakorlunk. Plusz készülök, az édesapám, ugye Wolf Péter zeneszerző, írt egy 24 dalból álló klasszikus dalciklust, amit a Zeneakadémián én fogok bemutatni, úgyhogy arra is készülök. Úgyhogy igazából, hát azt szoktam mondani, hogy arcomon csúszok. Nagyon-nagyon-nagyon sok van. Plusz ugye a kisebbikem felvételizni fog, a nagyobbik pedig érettségizni, úgyhogy ezt így behúztam ezt az évet egy kicsit túl durvára, de mindig, amikor valakit megkérdezek, hogy és hogy vagy, és azt válaszol, hogy jaj, de fáradt vagyok, rengeteget dolgozom, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy fogd be a szád, és örülj, hogy van munkád. Úgyhogy most én is csak ezt tudom mondani, hogy befogom a számot, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ennyi minden történik, mert még nem tudom, hogy fogom abszolválni az összes feladatot, de hogy én ezt egyébként imádom, ezt a pörgést.
És akkor, hogyha van idő töltekezni, akkor mivel? Hogyan? De ha az mégis, ha eljön majd az a pillanat, akkor mi az, ami az ön számára a legpihentetőbb, ami a legjobban ki tudja kapcsolni?
Ez most nagyon nem a pihenés időszaka, de azért az én munkám az abban a szempontból is egy nagyon szerencsés dolog, hogy én a színpadon ugyan rengeteg energiát adok ki, de nagyon sok visszajön. Tehát az alapvetően egy töltekezés. Ha gyerekekkel vagyok, az is egy totál másfajta töltekezés. Ezek már nagylányok, de olyan jókat lehet velük dumálni, leülni a kanapére, vagy csak sétálni egyet, elmegyünk egyet fagyizni, és jókat röhögünk, dumálunk. Szóval ezeket szerintem meg kell találni a hétköznapokban, ezeket az ilyen kis öröm, meg töltekező bombonokat. De ha lesz időm, én túrázni nagyon szeretek. Én hegyőrült vagyok, föl a Bakancsot, és föl valami csodaszép erdős hegyre, vagy hát főleg hegy, meg ilyen hegyi tavak, meg ilyen sziklás rész, ezeket imádom. Azt nagyon szeretem, nagyon szeretek a barátaimmal elmenni, beülni egy kávéra, a színházat imádom, normál ilyen kis unalmas hétköznapi dolgok. Én ezeket nagyon szeretem. Fölmegyek az anyukámékhoz egy ebédre, és akkor kiengedek, akkor az anyukám mindig mondja, hogy akkor most feküdj le 20 percre ebéd után, és akkor mint egy ilyen ovis, tudod, ezért kikapcsol. Utazni nagyon szeretek, de mondjuk régen volt már úgy időm, hogy úgy rendesen utazni. De egy pár nap is, szerintem az föl tud tölteni egy pár nap is, amikor kikapcsolsz. De mondjuk ilyen most nincs, tehát hogy most ez nem, nem az időszak. De, mert megyek a gyerekekkel túrázni egy kicsit az őszi szünet környékén, így barátokkal. Na, itt lesz 3 nap.
Debrecent mennyire szerethető városnak látja, mondjuk a fővároshoz képest?
Én a fővárost is szeretem, meg én ugyan Szentendrén nőttem föl, de én szeretem a városokat, és egyre jobban, de nem vagyok ilyen vidéki, aki tudod, hogy annak békén kikapcsolok mindent, és a közelben, távolban ne legyen semmit, tehát én nagyon szeretem a városokat. Nem sokat tudtam még itt mászkálni, de tudtam már, kicsit voltam a Kölcsei Központban, megnéztem egy kiállítást, tehát ilyen kis lopott kis időket próbálok valahogy beszervezni. Nagyon-nagyon tetszett. Tehát amit így mászkáltam, meg tök jó fejek voltak mindenhol az emberek, akár megismertek, akár nem. Tehát, hogy van nagyon erősen egy ilyen lokál érzete. És egyébként rajongóim is vannak Debrecenből, és azt mindig tudom, hogy az egy ilyen összetartó közeg, hogy mi debreceniek vagyunk, és ha ide jövök, akkor tudom, hogy jönnek, meg figyelnek, meg kérdezik, hogy mikor jövök. De jó. Szóval, hogy úgy szeretnek itt lenni. Ezt szerintem azt lehet érezni egy városon, hogy akik benne vannak, azok azt szeretik.
Azért többnyire megismerik.
Igen, de hogy el tudok bújni.
Wolf Kati énekesnő a Debreceni Egyetem könnyű zenei intézetében oktat idén szeptembertől, itt beszélgettünk vele. Az interjú közben az előadó, aki vinne magával című új felvételét hallhatták.